Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt mindenkinek, ez a Millás reggeli. Itt a Rádió Café 98.0-án, április 12-e péntek reggel van, 8 óra 10 perc, Mihály Csandrással vagyunk.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok magam és a kedves hallgatóknak, 0636-os 98-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Megkaptam az évszázad SMS-ét, ma különösen jók a zenék. Köszönöm, András.
Szegény Endre is kapott tegnap.
Hálás vagyok az elismerésért.
De annyit melózott ezen, hogy te azt ne tudd. Te egy hét alatt.
Én DJ szelektorral karöltve úgy válogatom a zenéket, hogy megnézem, hogy hány perc, hány másodperc, és beteszem. Függetlenül attól, hogy ki az előadó, stb.
A jó zene három perc, vagy az alatti, a rossz zene az négy fölötti.
Kántor Endre viszont pörgeti az albumokat, nézi a korongokat, bújja a slágerlistákat, kiválaszt nagy műgonddal 15-öt, azt leszűkíti háromra, ebből kettőt berak, és ugyanezt kapja meg, mint én, aki csak így DJ-zem.
Hát... ez igen. Egy ilyen műfaj.
No, lehet írni erre az elérhetőségre, WhatsAppon, Viberen, SMS-ben. Vannak ezek a stílusú zenék, amikről mindig ugyanaz a lány jut eszembe, írja Gézu hallgató.
Erre. Vannak, aztán vannak olyanok, amiről a lányok általában...
Ornella van Noni.
Igen.
Ez ő volt, őt kell megjegyezni. Nagyon lágy hangja van, és azt hiszem, hogy filmzeneként is benne volt ez, méghozzá az Oceans sorozat valamelyik epizódjában.
Lehet.
Ez volt az egyik zene. Na, menjünk tovább, egy komoly témát fogunk boncolgatni a következő percekben.
Nyugodjon meg, nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Ez a komoly téma pedig nem más, mint a fővárosi lakásügynökség. Erről fogunk tehát beszélgetni a következő percekben Kovács Verával, a fővárosi lakásügynökség vezetőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat!
No, hát először is mi ez a fővárosi lakásügynökség? Mit kell róla tudni?
Ilyen röviden egy mondatban a fővárosi lakásügynökség azt célozza, hogy megfizethetőbbek legyenek a lakásárak, a bérlakásárak Budapesten, és ennek az érdekében most először egy házkezelő vagy ingatlankezelő tevékenységet indítottunk. A lakásügynökség.budapest.hu oldalon jelentkezhet az, akinek olyan használaton kívüli üres lakása van, amelyet szívesen hasznosítana egy ilyen ingatlankezelő szervezet közhasznú ingatlankezelő közreműködésével. Ezeket az üres lakásokat a fővárosi önkormányzat vagyonkezelője veszi bérbe, és gondoskodik arról, hogy egyrészt magáról a bérlőkiválasztásról, szerződéskötésről, és garantálja azt, hogy a rezsi, illetve a bérleti díj minden hónapban megérkezik a tulajdonos számlájára, és a bérlő irányába pedig maga a lakásügynökség elhelyt ezekért.
Mi mozgathatja azokat a lakás tulajdonosokat, akiknek van ugyan lakásuk, de hát piaci alapon gondolják inkább bérbe venni, vagy hogy jön ki a matek úgy, hogy bérbe itt azért
adni.
Vagy bérbe adni, igen.
Bérbe adni.
Igen, igen, és hogy jön ki a matek, hogy itt alacsonyabbak a bérleti díjak?
Igen, azok a tulajdonosok, akiknek van lakásuk és bérbe is adják, pontosan tudják azt, hogy a bérbeadás sok munkával és nem kevés kockázatvállalással jár. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bérbeadja az ingatlanját, akkor ugye az állagmegóvással, a bérlemény ellenőrzéssel, szerződéskötéssel, közműdíjak fizetésével együtt jár némi kis adminisztratív munka, meg együtt jár ez a kockázat, hogyha a bérlő nem fizet vagy kárt okoz, akkor az a tulajdonosnak a kára. És ehhez képest a lakásügynökség pontosan ezeket a kockázatokat vállalja át nagyon nagy részben a tulajdonosoktól, és pontosan ez az, ami miatt egyfelől megéri ilyen ingatlan kezelőn keresztül kérni a lakást, mert csökkenti a bérbeadással járó kockázatokat. Biztos, hogy minden jogszerűen történik a bérbeadás körül, és emellett pedig még a maga a rezsi meg a lakbér fizetés is garantáltan érkezik a tulajdonoshoz.
Tehát és ez tényleg olcsóbban lehet ezeket bérbe venni, ahogy András mondja, vagy...
Így van. Tényleg? Jelenleg ugye egyfelől a tulajdonosoktól kérünk ezekért a szolgáltatásokért cserében lakbérengedményt 15%-ot, ami ugye ezekhez a szolgáltatásokhoz mérten elég alacsony, illetve a főváros olyan bérlőknek adja bérbe ezeket a bevont ingatlanokat, akik elsősorban fővárosban élő és dolgozó alkalmazottak, például pedagógus, óvónő, akiknek van egy kiszámítható, de nem túl magas jövedelme, és ezeket a bérlőket a lakásügynökség még további 15% lakbértámogatással is honorálja, így összesen 30%-kal tudnak a piaci ár alatt bérelni az első bérlők, de későbbiekben többféle ajánlattal is jelentkezünk még majd.
Igen, szűri a lakásügynökség a jelentkezőket? Mert azért egy ingatlan tulajdonos rémálma az, amikor nem megfelelő egzisztenciájú, és később nehezen kiblakkoltak.
A lakásügynökségnek is a rémálma, ugye, mert átveszi ezt
hát a... Hát nekünk is a rémálmunk lenne, hiszen mi vállaljuk a garanciát. Tehát ha valakinek, akkor ez ebben az esetben nem a tulajdonosnak lenne a rémálma, hanem az ingatlankezelő szervezetnek. Hiszen ugye a garanciavállalásnak pont ez a lényeg, hogy a tulajdonos akkor is megkapja az összeget, ha bérlőszállítás.
Hiszen nagyon sok esetben ez tök szubjektív, akit ismerek és van lakása, és nem adja ki, pont azért nem adja ki, mert az ilyesmitől fél. A lelakástól, hát a nem teljesítéstől, ilyenektől, igen.
Tehát pontosan azoknak a tulajdonosoknak szól ez az ajánlat, vagy teszem, az külföldön élnek, vagy már idősek, nyugdíjasok, és nincs energiájuk ezzel veszködni, vagy egyszerűen csak tartanak ezektől a kockázatoktól. Tehát mindezek az emberek a lakásügynökség.budapest.hu oldalon tudnak egy nagyon egyszerű, gyors formnak a kitöltésével kapcsolatba lépni velünk, és akkor természetesen minden további kérdésre válaszolunk.
Milyen olyan eszközük van, ami egy mezei bérbeadónak nincs esetleg ahhoz, hogy elérjék ezeket a vállalásokat? Tehát, hogyha becsúszik mégis egy nem fizető bérlő, akkor őt viszonylag gyorsan fizetésre lehessen kényszeríteni, vagy eltávolítani a bérleményből.
Alapvetően egyébként ennek teljes mértékben megvan a jogszerű eszköztára, és ami miatt nehézségekbe szokott ütkezni a legtöbb tulajdonos az, hogy sokan szívesen maradnak a szürke zónában, hogyha lakáskiadásról van szó. Itt azonban az egyik legfontosabb kiindulási pont, hogy egyfelől a bérbeadóval a lakás használatára, másfelől a bérlővel a lakásbérletre szerződést kötünk, és ezeket közjegyzői záradékkal is elláttatjuk, ami azt jelenti, hogy bírósági végzés nélkül is végrehajtható, tehát kiköltöztethető a nem fizető bérlő. És ugye ehhez, hogy az ember egy ilyen közjegyzői okiratot készítessen a szerződésére, a nulladik ponton kell rendelkezzen szerződéssel, tehát a legtöbbször egyébként itt szoktak kezdődni a nehézségek, nem csak a bérlő oldalán, hanem a tulajdonos oldalán is, hogy szóbeli megállapodásokkal, nem megfelelően rögzített, vagy nem is rögzített megállapodásokkal adják bérbe a lakást, ami persze lehet, hogy kényelmesnek tűnik egészen addig a pillanatig, amíg az első gondok viszont nem bukkannak, ez az egyik. A másik pedig, hogyha jó hiszemű bérlő kerül hátralékba, tehát olyan, aki egyébként szeretne fizetni, de egy átmeneti fizetési gond miatt mondjuk egy hónapban megcsúszik, akkor ezeknek a bérlőknek pedig a lakásügynökség részletfizetési lehetőséget is fel tud kínálni úgy a bérleti díjra, hogy a tulajdonosnak megelőlegezi az adott hónapot, és egy a szerződés időtartamára terített részletfizetésben hely tud állni a bérlő. Tehát mind a bérbeadóknak, mind a bérlőknek a támogatása megtörténik ebben a rendszerben úgy, hogy ez összességében a legnagyobb fizetőképességet és fizetési hajlandóságot eredményezze.
Azt szeretném még megkérdezni, hogyha ez ilyen legális és lepapírozott az elejétől a végéig, akkor nyilván adófizetési kötelezettség is van, ugye? Mármint a bérbeadó részén.
A kötelezettsége akkor is van ugye lakástulajdonosoknak, hogyha nem a lakás ügynökségen keresztül.
Jó, igen, a kötelezettség az megvan, a szándék szokott
beszürkülni. Igen, csak ezért van a szóbeli megállapodás is, hogy ugye lederül, hogy figyelj, a papírra írunk 20 000-et, te fizetsz 70-et, és akkor megvan mindenkinek, amit akar. No.
Az a helyzet, hogy nyilván azok az emberek, akiknek fontosabb az adózásnak az elkerülése, mint az, hogy legálisan egy bérbe az ingatlanjukat, a kockázatok elkerülése véget, azoknak nyilván kevésbé lesz vonzó ez az ajánlat, de akik, de hogy egyébként az, hogy valakik nem szeretnék a jövedelmük után befizetni az esztiát, az már nem a
lakásügynökségnek,
hanem az asztalon.
Ki dönti el, hogy mennyi a bérleti díj? Mert én azt mondom, hogy remek adottságú lakásom a 17. kerületben négyzetméterenként 3,5 millió dollárt ér bérleti díjként.
Nyugodtan vegye le az ügynökség, igen, a 15%-ot.
Igen, a százalékot én azt befizetem.
Tehát természetesen kicsit sem így fog működni, hanem úgy fog működni, hogy hogyha valaki kitölti ezt a formot a lakásügynökség.budapest.hu oldalon, akkor a fővárosi vagyonkezelőnek az értékbecsülő kollégái fognak kimenni, és ez a piaci árakkal kompatibilis érték meghatározást fognak ajánlani a tulajdonosnak. Az ettől való eltérés az pár százalékos tud lenni, tehát nem érdemi egyfelől, és másfelől akkor ebből kerülhet levonásra ennek a szolgáltatásnak az ellenértéke. Illetve van egy elvi maximum is a négyzetméter árak tekintetében, tehát nyilván nem a legeslegdrágább lakásokat szeretnénk bérbe venni a lakásügynökség számára.
Van, mennyi időre lehet bekerülni erre, ebbe a rendszerbe? Van valami minimum érték?
Az ideális szerződés hosszas 3 év, de hogyha valaki egyből szeretne, akkor akár hosszabb időre is egyébként beszerződhet, de nyilván mivel ez egy szerződés, fel is lehet bontani, tehát hogyha valakinek szüksége van újra a saját ingatlanjára, akkor semmi nem fogja őt a szerződés felbontásában megakadályozni.
Lakható állapotban kell lenni a lakásnak? Ez egy nagyon fontos, hogy milyen színvonalúnak kell lenni? Bútorozott, bútorozatlan, kell-e benne mosógép, ki kell-e festeni? Egy csomó kérdés ilyenkor felmerül.
Lakható, beköltözhető lakásokat keres jelenleg a fővárosi lakásügynökség. Egyébként vannak más lakásügynökség kezdeményezések is már a fővárosban. Vannak ezek között olyanok is valóban, akiknek van felújítási ajánlatuk is. Fővárosnál ilyen ajánlat az azért év vége előtt nem nagyon jelenhet meg. Tehát igen, lakható. Bútorozottat nem keresünk, de alapvetően, hogyha valaki ott hagyja a bútorát a lakásban, ami használható állapotú, akkor ez az ő döntése.
Oké. Közmű? Átiratják a bérlő nevére a közműveket is, vagy az marad a bérbeadó nevén? És ez miért ajánlott, vagy egyáltalán ajánlotta?
Azért a bérlő nevére kerülnek a közművek, hogyha közmű tartozás merülne föl, akkor ez a bérlőnek a közmű tartozása legyen, és ne pedig a tulajdonosi.
Mikor indul a szolgáltatás, és ha elindult, vannak-e már jelentkezők, ingatlan tulajdonosok, akik ezt...
Egy pár hete indult el. Aha. És most már ilyen 100 feletti számú érdeklődőre neveleznek a kollégáink.
Az jónak mondható, nem?
Körülből. És most már folyamatosan zajlanak a helyszíni szemlék, tehát mennek ki az érték meghatározások és az ajánlattételek azokra az ingatlanokra.
Mekkora a kapacitás? Nyilván van azért egy határ, amit át tudnak fogni most a jelenlegi gárdával, és kezelni tudják?
Hát igaziból az a feltett szándékunk, hogyha elérjük a kapacitások felső határát, akkor bővülni szeretnénk, tehát nem szeretnénk egy hamar megállítani ezt a növekedést, de most még az elején vagyunk, tehát mondom, most egy, nem is tudom, 3 hete március 20-a óta lehet jelentkezni, tehát jelenleg a bérbeadók jelentkezéseinek a feldolgozása zajlik, és talán már a jövő héten kerülhet sor az első szerződések megkötésére.
Okay. Egyébként van piaci alapja ennek a dolognak? Tehát mert lehet hallani időnként számokat, és ebben megy a számháború is, hogy mennyi üres lakás van a fővárosban, és azok miért üresek? Tehát azok beköltözhetőek lennének, vagy nem? Meg ki akarják-e adni őket, vagy nem? És egészen megdöbbentő számokat lehet hallani időnként, hogy ugye lakhatási válság van, miközben rengeteg az üres lakás.
Igen. Hogyha vissza tud bárki is emlékezni a névszemlálásnak a kérdőívére, akkor ugye ott is volt olyan kérdés, ami az üres ingatlanokra vonatkozott. És itt egész pontosan nem arra kérdeztek el, ugye, hogy üres-e az ingatlan, hanem hogy lakást célra használják el. És összesen 160 ezer olyan lakást célú ingatlan van Budapesten, amit nem lakást célra használnak. De ebben épp úgy benne van az ügyvédi iroda, fogorvosi rendelő, Airbnb, mint a ténylegesen üresen álló lakások. Egyfelől viszont magát azt, hogy mennyi van mondjuk irodaként vagy kereskedelmi szálláshelyként üzemeltetve a kerületek tartják nyilván. Tehát azt lehet valójában mondani, hogy ennek a nem lakás célra használt 160 ezer ingatlannak maximum csak a fele az, ami ténylegesen üresen áll, és ennek az üresen álló állománynak is mondjuk nagyjából azért a felére vagy a kétharmadára becsülhető maximumi lakható, tehát egy csomó olyan lakás áll üresen, ami egyszerűen azért üres, mert nem is használható állapotú. Tehát azért van egy jó pár tízezer használható üres lakás a fővárosban, igen, ezt lehet tudni.
Oké, nagyon szépen köszönjük, elengedjük a hangot, és felszólított, hogy ne gyötörjük tovább, Verát hallható némi felső.
Villámgyors felépülést kívánunk Verának helyére.
Köszönöm
szépen. Jobbulást kívánunk, és köszönjük szépen. Ja, kiváló sikerült, volt, igen, nagyon köszönjük. Szép napot és jobbulást, minden jót.
Köszönjük. Viszont
hallásom. Kovács Verával, az utcáról lakásban egyesület egyik alapítójával, társelnökével, a Fővárosi Lakásügynökség vezetőjével beszélgettünk.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Tom Clancy 1947. április 12-én született, ilyen technológiai thrillereket írt, ugye beszéltem arról, hogy és egy csomó könyvét meg is filmesítették, például a Vadászat a Vörös Októberre, így kell, ez az ilyen kicsit ilyen világvége hangulat, hogy mi van, ha jönnek az oroszok, és valaki majd robbant, és terroristák, és nem tudom, tehát nagyon érdekes és nagyon izgalmas regényei vannak.
De most, hogy jupickolna a mostani élet
de adta,
vagy
élet nyújtotta. Nincs köztünk Tom Clancy, sajnos, hogy a jóslatai valóra válását nem nagyon érhette meg, de nem ilyesfajta hangulatú gondolatát fogjuk megosztani a közzel, hanem egy olyan gondolatát, amiről mindenki tud, ilyen emberről, meg olyan emberről, ugyanis így hangzik az ő mondása. Kétféle ember van. Az egyik, akinek el kell mondani, a másik magától is rájön.
Hát, ez nagyon igaz. Azért akadtam le, lehet, hogy nekem kellett volna mondani.
Neked
az kell, idézetet.
Volna
bocsánatot kérek, csak nagyon meglepődtem, hogy az Ubisoft nevű francia videójáték készítő cég megvette a Tom Clancy név használatát.
Ne.
De, és különböző videójátékok, filmek, igen, vagy ők fognak kérni, mert használtuk Tom Clancy nevét. Könyvekkel kapcsolatban, tehát náluk van a Tom Clancy név használata. Nagyon érdekes dolog ez. Úgyhogy ez akasztott meg egy kicsit.
No, akkor haladjunk is tovább, és váltsunk gyorsan témát.
A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a ravaszt.
Millás reggeli.
Digitális számlafeldolgozás a gyakorlatban a munka címe a mai beszélgetésnek. Számlafeldolgozás alatt értsd bejövő számlák feldolgozását. Ez az izgalmas.
Ugye, nem a bejövő számlák irat megsemmisítővel történik.
Igen, és nem is a kimenők, mert azt már mindenki tudja, kinyitja a kis programját, előállítja a számlát, és kész is van. Hanem
de
itt a
ez a digitális, amikor számlát állítasz ki, az digit. De mit csinálsz digit a bejövővel? Mert hogy nálunk is van, ugye, te vagy az üzleti partner, igen, rokkal kapcsolatban, igen, és mindig, igen, digitálisan kiállítják a számlát, és fizikálisan elküldik levélbe.
Igen, amit én fizikálisan elszállítok, aztán a könyvelő.
A könyvelő az, aki fizikálisan tárolja, majd utána már átkerül az én irattáramba fizikálisan, amitől nem tudok lakni, mert a Millás reggeli teljes számlázási rendszer ott van kinyomtatva.
Na, ezt mindjárt átvágjuk, ezt a problémakört. Ugye múlt héten már elkezdtük az alapozást, hogy mi a megoldás erre. Most megnézzük a gyakorlatot Osvár Ferenc segítségével, a számla robotot fejlesztő Economisoft vezérigazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nem voltam itt, igen. András itt volt, de visszahallgattam a beszélgetést, és az elméletet nagyon jól átvették, és mindjárt azért egy picit ismétlésképpen, sőt, kezdjük is azzal, mert a kérdésem majd az első ahhoz kapcsolódik.
Tehát a múlt héten nagyjából arról beszéltünk, hogy a bejövő számla feldolgozás a láncot ellenére egy nagyon összetett feladat halmaz, mégis talán kevesen vállalkoztak eddig a teljes átgondolására és digitalizálására. A félelmek abból adódnak, hogy a meglévő vállalatirányítási rendszerhez nem mernek hozzányúlni, nem akarják lecserélni, és helyben toporognak. Erre nekünk az a válaszunk, hogy adunk egy komplett ERP-hez illeszthető megoldást, amivel tulajdonképpen azok a hiányosságok, amik nincsenek benne a pénzügyi számviteli rendszerben, azok könnyedén pótolhatók, és tulajdonképpen ezzel átsegítjük a digitális új világba a felhasználóinkat.
Na, és akkor itt volt az, hogy olyan könnyedséggel beszéltek arról, hogy az adott cég ERP-jébe, hogy ez az a vállalatirányítási rendszer, gyönyörűen integrálható ez a modul, amit önök fejlesztenek, és akkor onnantól szépen megy ez a digitális folyam. Nekem rögtön fölugrott az, hogy vajon mennyire könnyed ez az integrálhatóság, hiszen itt formátum különbségek, kommunikációs ügynökségek, van-e interfész, kapcsoló, érti-e az egyik a másikat? Tehát ilyen nincsen? Tehát ez ilyen teljesen...
Igyekszünk ezeket áthidalni. Aha. Tulajdonképpen azt csináljuk, hogy maga a szolgáltatás, amit mi nyújtunk, az egy elég összetett funkcionalitásra épül az említett folyamat tekintetében, és a kapcsolódást azt pedig egy konnektorozási módszerrel oldjuk meg. Nyilván minden ERP-t vagy minden számviteli rendszert külön-külön vizsgálgatunk. Nagyobbakhoz standard megoldások vannak, a kisebbeket pedig egyedi módon lehet hozzá kapcsolni. És tulajdonképpen akár az is elképzelhető, hogy a robotszolgáltatás marad az ügyfélnél, és mondjuk alatta egy teljes gazdálkodási rendszerváltás történik. Ilyet is láttunk már.
Uh-huh. Jó.
Tehát nem gond ez a feladat, nem gond.
Nem gond. Milyen folyamatokat lehet digitalizálni, mely részeket tudja átvenni ez a modul, mert gondolom az, hogy a postán megjön a számla, és nekem ki kell bontani, azt nem, mert hogy az, tehát azért ki kell menni a ládához.
Ezt nem tudjuk átvenni, viszont azt tudom mondani, hogy minden létező csatornán tudunk számlát fogadni. Ez lehet akkor a posta is, ami papíron jön. Az egyéb folyamatokat is lekezeljük, és azt mondhatjuk, hogy egy olyan kész megoldást adunk, ami teljes körűvé teszi a belföldi, külföldi számlák, jóváhagyási, pontírozási, archiválási feladatait. Tulajdonképpen ez egy ilyen tankönyvi definíció, de azért hangzik ez ilyen tankönyvszerűen, mert tényleg A-tól Z-ig a teljes beérkezési és könyvelés előkészítési folyamatot le tudjuk menedzselni egy alkalmazásban.
És ez kompatibilis különböző rendszerekkel? Tehát az összes ERP rendszer tudja ez a megoldás? Mert van, aki áthasznál, van, aki B-t, és hogyha most ezt összekötik pro és kontra?
Ezt próbáltam az előbb megvilágítani a konnektorozási módszerrel, vagy interfészelési módszerrel, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi egy előtét szolgáltatást nyújtunk, és a folyamatnak a legvége az, amikor az adatkapcsolatot igénybe vesszük az ERP rendszer felé, és tulajdonképpen feladjuk azokat a egyébként manuálisan rögzítendő tételeket, amiket mi különböző technikákkal teljesen digitálisan tudunk előállítani.
És ezeket az adatokat aztán ugye mivel digitalizálva vannak, innentől már aztán lehet használni, nem tudom én, adatelemzéstől kezdve, kintlévőségkezelésre, bármire.
Abszolút,
ugye?
Abszolút. A legfőbb szempont, amit az előbb említettem, minden beérkezési csatornát lekezelünk. Lekezeljük a hazait és a külföldit is, ez nagyon-nagyon fontos.
Na ezt akartam még kérdezni, hogyha valaki kiterjedt nemzetközi tevékenységet folytat, leigázna Európát, akkor a külföldi megoldásokkal is kompatibilis, de akkor ezek szerint igen.
Igen, a múltkor beszéltünk arról, hogy esetleg egy élő példát kiveséznénk, hogy...
Igen, ezt akartam is kérni, mert mindig ez világítja meg a legjobban, hogyha megnéznénk, hogy mi volt a cégnél, hogyan csinálta, jött ez a rendszer, mi történt?
Nézzünk egy olyan gyártó, termelőgyártó céget, ahol külföldi cégcsoport tagjaként tevékenykedik Magyarországon. Ez ugye azt jelenti, hogy jelentős külföldi beszállítói kapcsolat is van. Megérkeznek az alapanyagszámlák, és tulajdonképpen ezt kell valamilyen folyamatban feldolgozni. Itt mi azt mondjuk, hogy tulajdonképpen teljesen automatizáltan le tudjuk kezelni ezt, egy megfelelő mesterséges intelligencia motorral feldolgoztatjuk a külföldi számlákat is. Ugye ez azért nagyon fontos, hiszen ezek nincsenek benne a magyarországi NAV adatbázisban, ezek nem letölthetők jelenleg. De tulajdonképpen a mesterséges intelligencia motorral ezek feldolgozhatók, és ugyanaz a végeredmény, hogy kézi rögzítés nélkül továbbadhatók majd az ERP-nek, és nem kell kézzel ezeket bogarászni és feldolgozni.
Oké.
Jó, nagyon klassz ez így. Még lesz egy epizód azért, hiszen a mindent felforgató és mindent átíró, és most már a csapból is kicsorduló AI-t azért belerakjuk ebbe a rendszerbe, hiszen hogyan hagyhatnánk ki. Úgyhogy még a következő körben, jövő héten erről beszéljünk egy kört.
Rendben.
Oké.
Köszönjük szépen.
Keressük ismét. Nagyon szép
napot,
köszönjük.
Jó hétvégét kívánunk.
Minden
köszönöm. Viszontlátásra.
Ozsvár Ferenccel, a számla robotot fejlesztő Economisoft vezérigazgatójával beszélgettünk, és
újabb hallgatót köszöntünk az éterben, 3,5 kilogrammos ő még, tehát van hova fejlődnie, de nagy örömmel tudatták a boldog szülők, hogy megszületett 3,5 kilogrammal SMS,
igen,
nem az?
Igen, már megvan, igen, és köszöntjük nagy szeretettel.
De a nevét be akarom mondani, a keresztnevét, lapozzál már oda a jó ég áldjon meg valami, hát... még egy elejjebb, azaz. Szóval Csanád Jánosnak küldjük majd a következő zeneszámot. Szeretettel, Isten hozott ebben a szép világban, Csanád János.
Na, viszont várjál, mert még várjál. Itt a hallgató okvetetlenkedik, hogy ugyan kiadja oda a lakását kevesebbért, mint a piac kapásból. Ugye itt van, hogy egy hét alatt már 100-an erre rámentek. És értsük meg, hogy van egy kör, aki irtózik attól, hogy ezzel foglalkozzon. Tehát a semmi, az üresen álló lakás, vagy egy piaci ár mínusz 15%, úgyhogy se gondja, se nyugja, se kockázata, mert azt is átveszik, ez igenis egy létező ajánlat. És láthatóan sokan rá is ugrottak.
Arról meg nem is beszélve, hogy persze. Érző, gondolkodó emberként álljunk már néha jó dolgok mellé.
Hogyha belefért igen. Idáig, hogy üresen ott hagyok egy rohadt lakást.
Az pont annyival több bevétel
így van.
A semminél, így mint van, amennyit kapunk érte. Igen.
A másik, ami viszont jogosnak tűnik, és többen is felvetik, ez a közmű átiratása, ez azért lehet macera. Mert nem az átírás, hanem hogyha ezzel lelép
a... De a közgeződői díj is macera.
A közgeződ, nem. Az, hogy több 10 000 forint azért a te biztonságod érdekében azért álljunk már meg a gyalog mellett.
Jogos,
nézzük meg, hogy milyen
ember.
Bérleti díjak vannak, tehát az egy, ezt ne akarjuk már megsporolni. Hanem viszont a közmű átírás az tényleg lehet egy rázós dolog, ugye, amikor jó nagy tartozás, akkor a tartozást csinál már a pacák, hogy lekapcsolják, totál eltűnik, nem tudod behajtani, és hát ahhoz, hogy visszakapcsolják a saját ingatlanodban a közművet, ott viszont neked kell
hajtani. Tudod, miért nem értem ezt? Mert hogy ez Nyugat-Európában mindenhol működik, és ott nem hallani ilyenekről, hogy derék közműtartozás fennhagyva lelép a bérlő, mert ott valahogy ezt megoldják. Lehet, hogy Magyarországon nincs meg ennek a jogi háttere, élek a gyanúperrel, hogy ez így van. Nem tudom, de szerintem ezt meg kellene oldani.
Ott kezdődik, hogy van az a törvényi szabályozás, miszerint a lakott ingatlanban nem lehet lekapcsolni. Tehát, ugye nagyon egyszer, nézzük, a mobilos megoldja, tehát az nem egy létszükséglet. Nem fizettél egyszer, nem fizettél kétszer, felszólított, pák, már is nincs vonal. és ott van limitálva az, hogy mennyit tud ő elsíbolni. Itt nincs ilyen. Nem tudja megállítani a közszolgáltató vagy a közműcég a szolgáltatás, mert benne lakik az illető, és a lakott ingatlanban nem kapcsolhatja le a szolgáltatást, vagy nem veheti le az órát.
Na jó, szóval tehát van, ez, itt, még, van itt még kérdés. Most egy rövidet muzsikálunk. Csanád János kedvéért még egyszer. Isten hozta
neki
őt
megy a
földi létben. Aztán utána egy magyar fejlesztési vízisportról fogunk beszélgetni, mert van tömegsport rovatunk is ám.
Itt vagyunk, igen, abszolút. Az van, hogy közben tudom, mi gondolkodtam, hogy a közműgyileg.
Nem, de amilyen pekjem van, el is fogod árulni.
El. Ugyanis várjál, hát minden összefügg. Hogy megcsinálod a közjegyzős papírt, akkor tök gyorsan kipattinthatod a nem fizető bérlőt a lakásból, ergo nem fogja totál elosztatni a közmű számládat.
Ugye? És?
Mert mindig ez a probléma, hogy megy a sutyizás, a szürkézés, nem tudod kirakni, folyamatosan ott van, és még a közművet se fizeti, és ebből lesznek a halmozott problémák. De, hogyha a bírósági végzés nélkül nem fizetted egy bérleti díjat, nem fizetted kettőt, szavaszapám, lehet költözni, és onnantól fogyasztani se tud. Itt okay. A megoldás.
Na, akkor jöjjön a rovat. Nézd már, hát mit történik
ezzel? De miért nem jön?
A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Water Skyball, mint kifejezés, megvan? Ülj le egyes, köszönjük, de hogy segítséget nyújtsunk a hallgatóknak, akik hasonlóan a sötétben tapogatóznak Balázshoz. Agusztin Olga, a Water Skyball szövetség alelnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Sziasztok!
Hát éber tájékozatlan riporter kérdés az, hogy mi az a Water Skyball. Légy szíves, fejtsd meg nekünk!
Ez egy magyar fejlesztési sportág, vízi, ugye az én a nevéből lehet gondolni.
Ez idáig megvan.
És biztosan labdával játszák.
Igen.
Így van, nagyon jó. Igen, labdás vízi sportág. 2-2 ellen játszuk, és derékigérő vízben, tehát szaladni kell, mozogni minél gyorsabban a derékigérő vízben, és kapura dobni, egy nagy, 4 méter széles osztott kapura, és ennek megfelelően különböző pontértékeket lehet elérni, és még ami fontos szabály, és talán megkülönbözteti a legtöbb sporttól, hogy non-kontakt, tehát teljes mértékben tilos a egymás érintése, és egy méteres távolságot szükséges tartani egymástól.
Tehát blokkolni lehet ugyan, de anélkül, hogy hozzáérnék az éppen támadó.
Így van.
Hát a vízben rohangálva 2-1 perces fél időt tudnék végig tolni, mekkora a játékidő azért az ember próbáló.
10 és 20 perc között, attól függően, hogy a kvalifikációs dobásból hány sikerül, és milyen hosszú mérkőzés lesz belőle.
Oké, van ennek már bajnokság, vagy hol tart ez a sportág? Mert azt említetted, hogy magyar fejlesztésről van szó.
Igen. 2014 óta létezik, és azóta már 8 országos bajnokságot rendeztünk, szóval egyre szépen növekszik, fejlődik, és olyannyira, hogy most már külföldön is bemutatkoztunk ilyen 6-7 európai környékbeli országban.
Azt is említetted, bocsánat, kiscsé csapongok, csak mindig elvarnám a szálakat, azt is említetted, hogy különböző pontértékű dobásokat lehet. Ezt hogy kell elképzelni? Ugye 2 játékos van, akkor arra következtetek, hogy olyan nincs, hogy valaki állandán áll a kapuba. Vagy az is egy taktika lehet?
Van, tehát egyik a kapus, másik a mezőny játékos, mert hogy 3 zónára van osztva a pálya. Ugye egy-egy kapus zóna a 2 kapu előtt, meg egy középső terület. És akkor úgy lehet különböző pontértékeket dobni, hogy egyrészt ugye osztott a kapu, van egy középső része, oda több pontot lehet szerezni, mint a külsőkbe, illetve attól is függően, hogy melyik zónából dobja a játékos, növekszik, ahogy egyre hátrébről dob, több pontértéket ér egy-egy gól, ha ez így érthető.
Igen. Abszolút, igen, főleg, hogy nézek hozzá egy képet is, és így már látom igen, az osztott kaput, meg ezt a derékigérő vizet, és továbbra is nagyon fárasztónak találom ezt a...
Most fajta. Olvasom én is, hogy speckó labda is van hozzá.
Na, az
ez
is.
Miért is
medici
kell?
Labdával, csak hogy nehezebb igen. legyen.
Pontosan ezért, hogy könnyű legyen, tehát ez egy 240 g-os könnyű labda, és nem lehet rászorítani, tehát az is szabály, hogy nem, mint a vízilabdát ismerik a legtöbben, ott így rászorít az ember, és úgy jól meg tudja küldeni. Ez egyrésztről könnyebb is, így a sérülés veszélye minimális, meg nem is lehet rászorítani.
Igen, látom, a méret olyan, hogy így a tenyér, tehát nem lehet, igen.
Nagyobb tenyerű rá tud, de...
Hát jó, a lapát, igen, a lapát kezű az igen esetleg.
Van szervezett edzés is? Tehát ha valaki meg akarna ismerkedni ezzel a sportággal, az lejárhat edzésre, és vannak-e speckó követelmények ehhez? Vagy a hozzánk hasonlóan ennyi súlyfeleslegel küzdő öreg urak is?
Szenior tagozat, igen, ahol esetleg...
Nincsenek semmilyen speciális követelmények, sőt a sportág megalkotásának pont ez a célja, hogy egy széles közönség számára élvezetes, játszható játékot akartak létrehozni az alkotók. És Szegeden tartunk jelenleg edzéseket, szeptembertől pedig már Budapesten is, mind gyerek, mind felnőtt, ahova egyébként szeretettel várunk bárkit, aki szeretné kipróbálni játszani.
Mit szóltak hozzá külföldön? Van-e remény arra, hogy arra is elterjed?
Van. Pont most nyáron fogjuk az első nemzetközi edzőképzést szervezni. Már vannak tényleg több országban, Németország, Ausztria, Lengyelország, Görög, Szlovén partnereink. Ők jönnek és tanulják egy-egy ilyen, van egyetem partnerünk, van sportklub partnerünk, ők így fogják tanulni, és akkor hamarosan indulnak be külföldön is az edzések.
Azt mondanám, már egy lépés a bajnokcsapatok Európa kupája.
Így van, az igen. Is szervek között van.
Egyébként van bajnokság is, hány csapatos a bajnokság, meg milyen szakágok vannak?
Aha, idén amatőrkupákat fogunk, tehát egy országos bajnokságot most nem szervezünk. Egyébként első meg másodosztályig voltak csapatok már amúgy a Covid előtt, ott egészen megemelkedett a játékos szám, szóval úgy az első, aki már első osztályban, aki már egészen profi, másodosztályban pedig úgy amatőrebb szinten lehetett bárkinek indulni.
Jogosan kérdezi a hallgató, mi az a derékigérő víz? Mert pontosan, mert ami a Mihálovics András barátomnak, hát nem igen. Nekem, de vannak akinek nyakig, igen, nekem csak olyan mellig érne a te derekat.
120 centi a felnőtteknek, aha. És 90 a gyerekeknek.
Ja, hogy már van gyerekeknek is, ez egy klassz dolog, mert hogy nagyjából ők ugyanezt csinálják a strandokon is, hogy szaladgálnak és labdáznak.
Igen.
Nagyszerű, mi a terv így hosszú távon? Nyilván olimpiai sportággá szeretnétek ezt pallérozni,
igen,
ugye?
Igen, mindenki, már a rúd táncosok igen, is oda igen, tartanak. Igen. Úgyhogy...
Meg ski alpin, vagy mi az? Ski alpinisták. Ilyenek is vannak.
Igen.
Első körben igen, így Magyarországon minél szélesebb körben utánpótlás szinten fejlődni, minél többekhez eljutatni, aztán természetesen külföldön is, és akár Amerikában, oda is már vannak tárgyalásaink, érdeklődéseink Floridában. Szóval,
és nem fogjátok igen. Rácsapni az ajtót, ha a NOB képviselője ott kopog.
Így van. Ugye, hogy igen.
Tárgyaljunk. Jó, oké.
Jó, nagyon szépen köszönjük, kezd csináló volt így a javából, hála neked, úgyhogy sok sikert a sportág további fejlődéséhez.
Köszönjük szépen!
Köszönjük.
Szép napot! Augustin Olgával a Watersky Ball.
Ball. Nem, össze-vissza. Hamut is mamunak mondjuk, annyira meg vagyunk.
Augustin Olga a Watersky Ball szövetség alelnöke volt a beszélgető partnerünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
Lehet, hogy Skype pult akartam.
Igen, mondani. Igen, de Schmidt Andinak nyomát sem látjuk, pedig már két perc a híreket kéne mondania. Igen. Na, lássuk, hát a közbe bejön. Semmire.